Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai napnak a vezérigéjét hadd olvassam fel az 5 Mózes 4. részének a 9. versét. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a lelkedet, hogy el ne feledkezzél azokról, amiket látott a szemed, és el ne távozzanak szívedből egész életedben. Egy pár hete ilyenkor izgatottan készültünk több családdal is fiatalokkal együtt Óhutára, ahol családos táborban eltölthettünk egy hetet. Az igei alkalmakon arról beszéltünk, hogyan jut el az ember odáig, hogy az én trónjáról felállva Istennek adja át a vezetést az élete felett. Először ugye az van, hogy semmit te, minden csak én. Aztán van mit te, de van mit én. És szépen fokozatosan eljutunk oda, hogy többet te, kevesbet én. És végül eljutunk a hitélet csúcspontjára, a mindent csak te és semmit énhez. Amikor is teljesen Isten uralja az életünket, és az ő vezetésével éljük a hétköznapjainkat. A mai Isten tiszteleten egy kicsit betekintünk ebbe a sorozatba, és azt a részét fogom egy kicsit kiemelni, amikor már nagyobb részesedést kap az Úr az életünkből, de még van, amit mi szeretnénk irányítani. A Bibliából egy nagyon jól ismert személy életét fogjuk most megvizsgálni, és az ő Istennel való kapcsolatát fogjuk egy kicsit boncolgatni. Ez az ember pedig Jónás. Hadd olvassam el most a Jónás proféta könyvének első fejezetét. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jófába, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így is könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott lefeküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá: mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak: gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért meddünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá: mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik: héber vagyok. Az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a száraz földet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Mert Jónás elmondta neki, és ezt mondták neki: hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle: mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik: fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszavezetni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt. Ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe. A tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Kicsoda is Jónás? Jónás egy próféta volt, aki Isten igéjét és kinyilatkoztatásait hirdette szerte, amerre csak ment. Most is kapott Jónás egy utasítást, egy parancsot Istentől, hogy menjen Ninivébe, és mondja meg az ott lakó népnek, hogy Isten haragja fellángolt ellenük a sok gonoszság és bűn miatt, amit Isten ellen követtek el. Mit tesz Jónás Istennek erre a kérésére? Hát a szöges ellentétjét annak, amit Isten mond neki. Elkezd menekülni. Menekül Isten elől, és menekül a félelmei elől. Fél, hogy megölik, hogy kigúnyolják, hogy megvetik azért, mert ilyen rossz hírt kell közölnie az ott lakó néppel. Kifizette egy másik hajóra a jegyet, és elmenekült Tarziszba. Az Úr színe elől, ahogy az ige írja. Vagyis menekült volna, ha Isten engedte volna. De sikerült ez neki? Nem. Mert Isten elől nem lehet elmenekülni. Ugye ismerős ez a helyzet nekünk is. Hívő emberként is kerülünk olyan helyzetbe, mikor Isten kér tőlünk valamit, és mi a szöges ellentétjét csináljuk annak. Milyen nehéz akár a 10 parancsolat minden egyes pontját megtartanunk. Ne tégy hamis tanúbizonyságot. Erre jön a mi válaszunk, hogy de az ő érdekébe teszem. A másik meg, hogy ez csak kegyes hazugság, amit természetesen tudunk, hogy nem létezik. Vagy hogy ne lopj. Mire sokszor a válasz, hogy hát mások is ezt teszik, meg ez nekem jár. Sokszor tudjuk, mi a helyes irány, tudjuk hol, mikor és mit vár el tőlünk Isten, és mégsem tesszük meg azt. És miért? Mert félünk. Féltjük az egzisztenciánkat, féltjük, hogy mit fognak rólunk gondolni az emberek, félünk kimozdulni a komfortzónánkból. Hála Istennek, nekünk az életünket nem kell félteni. Bátran megvallhatjuk a hitünket, nem fognak minket megölni érte, mégis sokszor olyan nehezen megy. Sokszor tapasztalom én is a munkahelyemen, de gondolom, hogy ti is éltetek már át hasonló helyzetet, amikor inkább csendben vagyunk és nem szólunk, pedig nagyon is kéne. Mikor úgy gondolom, hogy ez nem az én dolgom, és nem avatkozom bele a másik életébe, holott Isten azt mondja, hogy szeressük és szolgáljunk embertársaink felé. Szeressük őket annyira, hogy lemondással, nélkülözéssel, vagy a saját kényelmünk feladásával segítő kezet nyújtsunk nekik. Sokszor ilyenkor belemenekülünk abba, hogy van nekem elég bajom, hogy fáradt vagyok, na meg ott vannak a gyerekek, és még sorolhatnám a kifogások hosszú listáját. A lényegen nem változtat, nem teljesítjük az Istentől kapott feladatunkat. És mi következik ilyenkor? Nézzük tovább a történetünket. Nagy vihart bocsátott Isten a tengerre, és az emberek szívében nagy félelem lett. Keresték, kutatták az okát, hogy miért is kerültek ebbe a nagy veszedelembe. Mikor sorsot vetettek, akkor a sors Jónásra esett. Egyből kérdőre is vonják Jónást, hogy ki ő, honnan jött, és ki az ő istene. Akkor Jónás a nagy vihar közepette megvallja hitét, és elmondja, hogy az Úr elől menekül. Az emberek tovább faggatják, mert majd felteszik a kérdést, hogy mit tegyenek Jónással azért, hogy mentsék az életüket, és hogy ez a nagy vihar, amibe keveredtek Jónás miatt, lecsendesüljön. Isten haragra gerjed Jónás engedetlensége miatt, és megengedi ezt a nagy vihart, ami akár az életébe és a többiek életébe is kerülhetett volna. De Jónás észhez tér. Belátja bűnét, hogy méltán került most ebben a helyzetbe. Tudja, hogy mi a megoldás, és a többit Istenre bízza. Igen, sokszor keveredünk hívő emberként mi is olyan helyzetbe, amikor bűneink következményében élünk, és azt kell, hogy hordozzuk. Nem azt mondom, hogy azért vannak a hívő ember életébe próbák vagy nehézségek, mert valamit mindig vétettünk ilyenkor Isten ellen, de igenis vannak olyan helyzetek, amikor méltán kell viharokban hánykolódva élni a mindennapjainkat, mert nem ott vagyunk, és nem azt tesszük, amit Isten kér és elvár tőlünk. De milyen csodálatos Isten kegyelmét még ilyenkor is megtapasztalnunk. Jónás nem ott van, ahol lennie kéne, és nem azt tette, amit Isten kér tőle, de mégis tudja Isten használni őt még így is. Isten az övéit még akkor is tudja használni, amikor elesett és céltévesztett az életünk, mert Isten nem a pillanatnyi állapotunkat nézi, hanem bennünket és azt a döntést, amivel mellette döntöttünk. Nem ránk, hanem a bennünk élő Krisztusra néz. Ugyanis azt írja az ige, hogy miután kivetették Jónást a tengerbe, nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be az Úrnak, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Jónás élete még ebben a helyzetben is a hatalmas Úrra mutat fel, amire a hajón lévő emberek Istenhez fordulnak. Sokszor, mikor elgyengülök a hitemben, és úgy érzem, hogy csak céltalanul pörgetem a mókuskereket, ad Isten mégis olyan helyzeteket, mikor én magam is meglepődök azon, hogy még ilyen állapotomban is alkalmassá tud tenni az Úr arra, hogy bizonyságot tegyek róla, és bár én használhatatlannak érzem magam, de ő mégis tud használni. Én biztos vagyok benne, hogy így van ez nálatok is, hogy többször éltetek már át ti is hasonló helyzeteket. Jó ezeket megtapasztalni, ha lehet ilyet mondani, engem néha megnyugtat egy-egy adott helyzetben, hogy tudom, hogy kihez tartozom, csak éppen irányt tévesztettem. És mi történik ezután? A Jónás második fejezetéből olvassak egy pár verset. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Ezt mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámot átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kimentetted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengek, áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Jön az elcsendesedés és bűnvallás ideje, ahogy Jónásnál is jött. Nem éppen egy komfortos helyen, nem egy idilli környezetben, hanem a Cethal gyomrában. 3 napot és 3 éjszakát töltött ott Jónás, és imádkozott. Imádkozott az Úrhoz, az ő Istenéhez, mert nagyon jól tudta, hogy kihez tartozik, és tudta azt, hogy kiszabadította meg, és ki tud változást, megoldást nyújtani neki ebben a szorult helyzetben. Hálát adott Istennek azért, mert megmenekült. És bár ő azt hitte, hogy az Úr elveti magától, az ő bűne és engedetlensége miatt, és végez az életével, de megkönnyörült rajta, és kimentette őt. Ezért ő hádával áld az Isten felé. Nagyon fontos az, hogy mi is tudjunk elcsendesedni és megvallani bűneinket Isten előtt. Hogy mikor elbukunk vagy engedetlenek vagyunk, és Isten megállít bennünket, akkor tudjunk megállni. Tudjunk mindent félretérve imádkozni, és elsősorban azért, mert még tart a kegyelem, mert még jöhetünk hozzá, és ő megbocsátja a mi vétkeinket. És Isten újból a helyes irányba állít bennünket. Miután Jónás eltöltött Istennel 3 napot, és imádságos szívvel újból egyé vált teremtőjével, Isten tovább küldi őt a cél felé. Nem állítja meg, nem mond le róla, hanem újból célt és értelmet ad az életének. Kiköpi a parton a hal, és Isten újból szól Jónáshoz, hogy menjen el Ninivébe, és hirdesse ki a népnek azt, amit Isten parancsol neki. És Jónás engedelmesen teljesíti Isten kérését. Elmegy Ninivébe, és elmondja az ottani népnek, hogy mit üzen nekik Isten. Igaz, nem ment ez elsőre, de másodjára már engedelmesen teljesíti. Többen vagyunk itt ma gyerekesek, és szerintem senkinek sem új az a mondat, amikor azt kérdezzük a gyerekeinktől, hogy hányszor mondjam még el. Vagy az, hogy értetted, amit mondtam, ugye? Így van ez néha a mi hitéletünkben is. Ilyen gyermekei vagyunk mi is sokszor Istennek. Nem elég sokszor nekünk felnőtteknek sem az, ha egyszer elmondanak nekünk valamit, vagy ha Isten egyszer elmond nekünk valamit, vagy kér tőlünk. Sokszor az első reakciónk az, hogy megpróbálunk menekülni. Teljesen más irányba megyünk, majd megpróbálunk úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Vagy valami elesett helyen alszunk, mint Jónás. Aztán okoskodunk, és próbálunk a magunk erejéből kikecmeregni a helyzetből, vagy ami még jobb, megpróbáljuk a saját erőnkből megoldani a feladatot. Majd mikor már egyik se jön be, akkor megadjuk magunkat Isten akaratának, és lesz, ahogy lesz. De Isten ezek után is vissza tud terelni bennünket a helyes útra, és neki még így is kellünk, és így is használni szeretne bennünket. Miután Jónás engedelmesen beleáll Isten akaratába, és teljesíti Isten kérését, megtapasztalja Isten áldását. Jónás szavára az egész nép megtér Istenhez. Az egész ninivei nép, a felnőttektől a gyerekekig, és a király szavára még az állatok is böjtölnek. Zsákruhába öltöznek, a király leszállva trónjáról a hamuba ül, és mind könyörögnek Istenhez, és esedeznek azért, hogy Isten könyörüljön meg rajtuk, és bocsássa meg erőszakos cselekedeteiket, és minden vétkeiket, amit elkövettek ellene. Isten látva Ninive alázatos és bűnbánó szívű embereit, megkönyörül rajtuk, és ezt mondja, hogy bár rosszat terveztem ellenük, mivel így fogadták Isten szavát, ezért megkegyelmezek nekik. És mit tesz erre Jónás? Mit lép ő Isten kegyelmességére? Azt gondolnánk, hogy Jónás örül is, hálát ad azért, hogy Isten, ahogy rajta megkönyörült, úgy megkönyörült Ninivén is, látva az ő bűnbánatukat és alázatos viselkedésüket Isten szavára. Ehelyett ő mit csinál? Felháborodik. Megharagszik az Istenre, és a maga igazát hajtja, és előjön azzal Istennek, hogy na ezért nem akartam én Ninivébe jönni. Olyan hamar megfeledkezik arról a szabadításról, amit ő pár nappal azelőtt tapasztalt meg, mintha mi sem történt volna vele, és semmi említésre méltó dolgot nem élt volna meg. De hogy háborodik fel Jónás? Kinek robban? Nem megy el panaszkodni Ninive népének, hogy na jól megcsináltátok ezt nekem, vagy hogy elmondja azt, hogy milyen feleslegesen jött ide, és hogy amiért jött, az nem valósul meg. Hányszor kaptam magamat azon, hogyha valaki megbántott, vagy történt velem valami, akkor mindenkinek kibeszéltem magamból, meg mindenkinek elpanaszkodtam, hogy jaj, én szegény, de felfele nem tudtam robbanni. nem az volt az első dolgom, hogy megkérdezzem az Urat, hogy mi a célja most az én életemmel, azzal, ami történt velem, és hogy mit szeretne nekem ezáltal tanítani, hanem csak a mértek és a panasz áradat jött ki belőlem. Ugye ismerős ez a helyzet másnak is. Amikor Isten az utolsó helyre kerül, és csak végső esetben kérdezzük meg őt. Jónás Istennek robban, és imádságában mondja el Istennek azt, amit gondol erről a küldetésről. Mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmed, és a gonoszt megbánod. Isten könyörül, Jónás nem. Isten megbocsát, de Jónás nem. Ő a méltó büntetést várja. Olyan sokszor hallom azt, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye? Milyen megbocsátás ez? Isten mindig kész nekünk megbocsátani, ha megvalljuk bűneinket, mi meg azt mondjuk, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Jónás annyira megsértődik azon, hogy Isten megkegyelmezett Ninivének, hogy kimegy a város szélére, leül ott és várja, hogy mi fog történni. Isten megkérdezi tőle, hogy jogosan haragszik-e, mire nem kap választ. Aztán Isten tanítja Jónást. És itt hadd olvassam el a 4. fejezetnek a 6. és 11. versét még. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon, Jónás napszúrás kapott, ájuldozott, a halálát kívánta magának, és ezt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, mikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van. Haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradoztál, és amelyet nem te vetettél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12,000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. Nekünk is kellenek sokszor ilyen hétköznapi példák ahhoz, hogy tanuljunk, hogy meglássuk azt, hogy milyen kicsinyesen viselkedünk, hogy mennyire nem méltán haragszunk Istenre vagy embertársainkra egy-egy élethelyzet miatt. Isten megszánja Jónást akkor is, amikor ő értelmetlenül pufog és haragszik. Isten akkor is segítő kezet nyújt neki, és akkor is tanítani, formálni szeretné az ő szívét. A ricinus bokor, ami Jónásnak védelmet nyújt a tűző nap ellen, Isten gondviselését tükrözi. Isten mindig gondot visel az övéiről, még akkor is, mikor sokszor nem is érdemelnénk meg. Istennek a szeretete még egy ilyen haragos szívű Jónás után is utána megy, és védelemmel, gondoskodással öleli őt körbe. Majd mikor másnap elszárad a bokor, és nem nyújt árnyékot tovább, akkor Jónás nem elgondolkodik, nem von le következtetéseket, hanem a halálát kívánva még határozottabban kiáll amellett, hogy jogosan haragszik Istenre. És jogosan haragszik? Jogosan haragszunk mi Istenre, amikor valami nem a mi terveink és elképzeléseink szerint alakul? Mikor mi emberileg kitűzünk egy célt, és minden erőnkön azon vagyunk, hogy elérjük, de valamiért mégsem sikerül? Helyünkön vagyunk-e akkor, és helyes-e az út, amin járunk? Ha Istennel szoros kapcsolatban vagyunk, akkor bármikor feltehetjük neki a kérdéseinket, és bármikor elmondhatjuk neki, ha esetleg csalódunk, vagy nem értjük, hogy mi miért történik velünk. Jónás nem tudta elfogadni a veszteséget, teljes kudarcnak élte meg. Várta Isten haragját, de csak Isten kegyelmét látta meg újból. milyen hamar elfelejtette, hogy Isten hozzá is milyen kegyelmes és irgalmas volt. Milyen sokszor elfelejtjük mi is, hogy Isten milyen szorult helyzetekből mentett ki bennünket, és milyen sokszor kegyelmezett meg nekünk, amikor a haragját érdemeltük volna. Milyen sokszor mentünk tovább, mi is hálátlan szívvel, és éltük tovább az életünket, amikor meg kellett volna állnunk, és csak csendben hálát adnunk Istennek. Legyen ez a nap egy kis visszaemlékezés és hálaadás az Úrnak mindazért, amit tőle kaptunk érdemtelenül, és azokért a szabadításokért, amiket átélhettünk ő általa. Összegezve egy kicsit, mit is tanulhatunk mi Jónástól történetéből. Többet te, kevesbet én. Biztosak lehetünk abban, hogy Jónásnak odaszánt élete volt, és Isten embereként szerette mindenható urát. Biztosak lehetünk abban is, hogy hűen követte Istent, de látnunk kell azt az ő példájából is, hogy sokszor hívő embereknek is nehéz mindig engedelmeskedni Istennek. Nehéz mindig minden élethelyzetben elfogadni Isten akaratát, Istennek minden kérését maradéktalanul teljesíteni, és mindig a helyes úton maradni. Van, hogy mi hívő emberek is fellázadunk, érthetetlenkedünk, eltévedünk, vagy céltévesztünk, de fontos, hogy mindig visszataláljunk a helyes útra, ahogy Jónás bukása, engedetlensége után bűnbánó szívvel megáll Isten előtt, úgy nekünk is mindig kapcsolatban kell maradnunk Istennel. Ha megbánjuk engedetlenségünket és belátjuk bűnünket, akkor bátran forduljunk Istenhez, és imádságban tárjuk fel szívünket ő előttem. Sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy ha Isten mellett döntöttünk, akkor ezen már nem változtat semmi. Isten komolyan vette a mi döntésünket, és ő sosem fogja az emberrel kötött szövetségét visszavonni. Van, hogy elessünk, van, hogy ahogy mondani szoktuk, balesetszerűen vétkezünk ellene, de ez nem változtat azon a tényen, hogy az övéi vagyunk. De ha tiszta szívünkből szeretjük az Urat, akkor oda fogunk figyelni arra, hogy ne vétkezzünk ellene tudatosan, és igyekeznünk kell arra, hogy mindenben az ő akaratát keressük. Jónás elmenekült és hátat fordított Istennek, mikor Isten kért tőle valamit. Majd Isten megállította, Jónás megvallotta bűneit, Isten megbocsátott neki, és újra a helyes irányba állította az életét. Újból célt és értelmet adott az ő életének. Ezen a példán kétszer is látjuk azt, hogy Jónás elesik, de újból feláll, és engedelmesen megy tovább. Majd elesik, de Isten tanítja azon keresztül is. Azt írja az ige, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Ez nekünk hívő embereknek szól. Nem elég átadni Istennek az életünket, minden nap szoros kapcsolatban kell maradnunk az Úrral, különben elesünk. Mert amikor jönnek az ördög nyilvesszői, akkor telibe találnak bennünket, ha nincs felvéve minden nap az Isten fegyverzete. A végén hagyj hozzak még néhány példát a Bibliából, akik elbuktak, vétkeztek, de Isten segítségével felálltak, megvámva a bűnüket, és tovább követték az Urat. Ott van Ábrahám, aki engedett feleségének és Hágárral hált, gyermeket remélve tőle. Nem tudott türelmesen várni Isten ígéretére, és Szárai nyomására meg akarta előzni az Urat, és kezébe vette az irányítást. De nem volt áldás a gyermeken, és bár engedetlen volt, Isten mégis teljesítette az ígéretét, és megáldotta Ábrahámot, és igen nagy néppé tette, ahogy az ige is írja róla. Vagy ott van Péter, aki elárulja Jézust. Tudjuk Péterről, hogy nagyon szerette az Urat, és mikor mondta neki Jézus, hogy el fogja őt árulni, ő maga sem hitte el, de mégis megtette. Mikor ki kellett volna állni a Jézus mellett és megvallani azt, hogy ő is Jézushoz tartozik, akkor megtagadja. De megvallotta bűnét, és Isten nagy feladatot bízott utána rá. És még hadd hozzak még egy példát, Dávidot, aki igencsak kedves volt az Úrnak, és igen hűen követte az Urat, és kereste mindenben az ő akaratát. Mégis engedett a kívánságnak, amikor Betsabéval, Úriás feleségével hált. És mint tudjuk, a bűn hazugságot szült, és a hazugság tovább spirálózva még több bűnt hozott magával az életébe. De Dávid király is megbánva bűnét, de hordozva annak következményét, visszatért a helyes útra. Biztos nektek is eszetekbe jutna bőven olyan bibliai személy, akik hasonló bukásokat éltek meg, de szerintem nem kell annyira visszamenni a történelembe, elég, ha csak a magunk életére nézzünk. Onnan is tudnánk bőven példákat hozni. De kérdés az, hogy tud-e bennünket Isten formálni, tanítani a bukásaink által? Tudunk-e bűnbánó szívvel megállni Isten előtt? Engedjük-e azt, hogy Isten megláttassa velünk a bűneinket? És mit kezdünk velük, ha már megláttuk? Adja Isten, és kérjük is őt minden nap, hogy amikor Isten formálni akar bennünket, akkor tudjunk bűnbánó szívvel megállni előtte, és teljes hittel kimondani azt, hogy többet te, kevesbet én. Amen.